Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és örülök, hogy már személyesen is tudunk találkozni, hogy már nem csak online itt a falnak beszélek, hanem már embereket is látok, és ez nagy kegyelem és nagy áldás, egy kicsit emberibbnek érzem én is magam. Hálás vagyok az Úrnak, hogy gyarlóságom ellenére még mindig lát abba rációt, hogy engem behelyezzen szolgálatba, és most ennek tudatában vagyok itt, hogy el kell mondjam, hogy teljesen méltatlan vagyok arra, hogy itt álljak és az ő üzenetét közvetítsem, de hiszem azt, hogy nem erre fog ő tekinteni, hiszem azt, hogy nem az én gyarlóságomat fogja figyelembe venni, hanem van üzenete számotokra, számomra, és meg fogjuk ezt kapni, és ezért is megkérném a gyülekezetet, hogy fennállva imádkozzunk egyet, és kérjetek áldást az igére. Egyébként a János evangéliumából fogok olvasni, ez lesz az alapige, a János 3, abból fogok egészen pontosan olvasni. És a Csikábrunó testét megkérném, hogy az igére kérjen áldást, hogyha lehetséges.
Hozzád jövünk az Úr Jézus nevében. Köszönjük a Te nagy szeretetet, van megváltás, van bűnből szabadulás, az szeretetet. Köszönjük, hogy a Filippiusban felolvastuk, hogy az igében Szent Lélek lehetünk. A történet is róla szól, mennyi dolgokról beszélhetünk. Mondták, hogy nem kérdéket hagyunk. Egyéb csodát. Először az én szívemben, aztán testvérem szívében is. Drága ígéd, változtassék.
Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Azért mondtam, hogy foglaljon helyet, mert több helyen is fogok majd beleolvasni az igébe, úgyhogy nyugodtan foglaljunk csak helyet. Tehát egyszer olvasunk a János evangéliumából a harmadik részből, és a 25. verstől fogom olvasni majd. Egyszerű folytást lehet egy kicsit eltérő a új folytást, vagy akárhogytól. Egyszer János néhány tanítványa vitába keveredett valakivel, aki a zsidó vallási hagyományokat követte. A bemerítkezésről és a megtisztulás szertartásáról vitatkoztak. Végül odamentek Jánoshoz, és megkérdezték, Mester, emlékszel arra a férfira, aki veled volt a Jordánon túl, és akiről tanúskodtál? Most ő is bemerít, és csak úgy tódul hozzá mindenki. János így válaszolt. Az ember a saját eréből semmire sem jut, csak annyit tehet, hogy elfogadja, amit Istentől kap ajándékba. Ti magatok vagytok a tanúim, hogy világosan megmondtam, nem én vagyok a Messiás. Engem Isten azért küldött, hogy a Messiás előtt menjek, és utat készítsek számára. Akinek a mennyasszony van, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig csak vár és figyel, hogy mikor hallja meg a vőlegény hangját, és mennyire örül, amikor meghallja. Most én is így örülök. Boldog vagyok, hogy ő megérkezett. Neki ettől fogva egyre feljebb és feljebb kell emelkednie, én pedig egyre kevésbé leszek fontos. Majd egy kis ugrás. Ő arról beszél, amit saját maga látott és hallott. Az emberek mégsem fogadják el, amit mond. Azok viszont, akik hisznek neki, ezzel azt bizonyítják, hogy Isten megbízható és igazat mond. Mert akit Isten küldött, az valóban Isten szavait és személyes üzenetét mondja. Isten a Szent Szellemet korlátozás nélkül adja neki, mert az Atya szereti a fiút, és mindent az ő kezébe adott. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki viszont nem engedelmeskedik a fiúnak, az sohasem látja meg az örök életet, hanem Isten haragja alatt marad. Eddig első körben most az ige. Jegyzeteimben csak igéket tudtam összeszedni, mert annyira komplex ez a rész, és annyira sok minden van benne, hogy ha csak mondatonként mennék rajta végig, már az is önmagában egy tanfolyam lenne. Gyakorlatilag annyira sok mindent magába foglal ez az ige szakasz. Ha címet adhatnék ennek a prédikációnak, akkor az elengedés és az elfogadás lenne. És ez azért fontos, ez az elengedés és elfogadás. Egészen pontosan a kulcsmondat itt az, amit ki szeretnék emelni, hogy az ember a saját erejéből semmire sem jut, csak annyit tehet, hogy elfogadja, amit Istentől kap ajándékba. Mai társadalom arra épül, hogy az embernek le kell tenni az asztalra valamit ahhoz, hogy valamit elérjen. És én azt mondom, hogy ez önmagában nem egy téptanítás. Tehát valóban igaz az, hogy az embernek le kell tennie valamit az asztalra, ahhoz, hogy komolyan tudják menni utána. Keresztelő Jánosról néhány mondatot szeretnék csak ejteni, ami érdekes. Az egyik az az, hogy azért ő nem volt egy passzív ember. Tehát nem lehet azt mondani rá, tehát ő mondta ezt a mondatot, tőle származik ez a mondat, de bármit lehet rá mondani, de az, hogy passzív, az biztos, hogy nem. Tehát egy radikális hívő ember volt, olyan szinten radikális, hogy az öltözködése, az étele, az egész életformája ezt az üzenetet hordozta, hogy ő mennyire radikálisan ragaszkodik Istenhez és Istennek az igéjéhez. És azért meglepő ez a mondat tőle, hogy az ember saját erejéből semmire sem jut, csak annyit tehet, hogy elfogadja, amit Istentől kap. Gyakorlatilag egy olyan emberről beszélünk, aki csak sáskát és erdei mézet evett, meg teljes mértékig megfeszítette önmagát, a legegyszerűbb ruhákban járt, a legnagyobb szegénységben élt, és kint volt, és merítettebb az embereket, és hangos szóval hirdette Istennek az igét napokon, heteken, hónapokon át, amíg Jézus meg nem jelent. Sőt, olyan szinten nem félt az emberek véleményétől, hogy ő azt mondta, ugye megfette Heródiást, vagy Heródes, bocsánat, mert Heródest is megfette, így van, és ezen kívül még a vámszedőknek is neki ment, és hogy viparák fajzatai kiküldött ide titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Tehát teljesen szembe ment a társadalmi normákkal. Értelemszerűen azért, mert egy határozott kijelentése volt Istentől, és tudta, hogy mi az ő életútja. És ezért fontos az, hogy ez a mondat, mert ebben benne van két kulcs dolog. Az egyik az, hogy engedd el az egoizmusodat, engedd el a te érzéseidet, engedd el azt, hogy neked mi a fontos, engedd el azt, hogy neked mi az értékrended, engedd el azt, hogy te mit akarsz, és add át magad Istennek. Add át magad annak az útnak, amit Isten rendelt eléd, és a másik fele pedig az, hogy és fogadd el azt, amit ő ezért cserébe felajánl neked. Van egy ilyen mondás, nem, hogy csukott kézben nehéz beletenni valamit. És ez egy annyira jó szemlélteti ezt, hogy ha az ember ragaszkodik az ő életéhez, ragaszkodik az ő szolgálatához, ragaszkodik az ő általa felépített dolgokhoz, amik nem feltétlen Istentől vannak, és ez jól lehet az én életemben is, vannak erre példák, akkor Isten nem tud belerakni semmit. De ha elhívott minket az ő szolgálatára, és beleállított bennünket valamibe, akkor ahhoz pedig radikálisan ragaszkodnunk kell, és bármi áron végig kell mennünk, és bármi áron kitartani ő mellette. Keresztül János egészen a lefejezéséig kitartott a hite mellett és a szolgálata mellett. Nem érdekelte, hogy mi lesz a tanítvány, azért érdekelte, mert aztán elküldte a tanítványait Jézushoz. De nem érdekelte az, hogy mit hagy maga után, hanem az érdekelte, hogy Isten hogy fogja őt majd számon kérni, és hogy mit tud majd Istennek mondani, amikor megáll előtte. Ez egy nagyon erős motiváció, én úgy gondolom. Ugye mi most ajándékról beszéltem sokat, de mit is jelent Isten, vagy a Biblia olvasatában az ajándék? Most szándékosan nem mentem bele az ószövetségi kutakodásba, amikor elkezdtem ezt az ajándékot kutatni, mert az Újszövetségben van erről szó, hanem elkezdtem így a Bibliát kinyitni, és keresni benne az ajándékokat. Hát rengeteg, azt hiszem 60 vagy 70 helyen ír az Újszövetség ajándékról, elég sok helyen, és nagyon szépen kibontogatja az ajándékokat, hogy mik is Isten ajándékai. Ugye ott kezdődik az egyik, hogy... Itt egy kicsit most a segítségű fogom hívni majd a jegyzeteimet. Hogy ugye mi az első, több ajándékot is említ. Az egyik azt mondja, ha azért ti gonosz lelketekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyeitek szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Most egy kicsit visszább megyek, és megpróbálom kronológiai sorrendbe állítani ezeket az ajándékokat. Most az egyik ajándék az, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Első számú ajándék, a legelső, amivel egy hívő ember találkozik, ahogy megtér, vagy ahogy találkozik Krisztussal, azonnal kap egy ajándékot. És ez az ajándék az örök élet. Hát én úgy gondolom, hogy itt már be is zárhatnám most az egészet, és mehetnénk haza, mert ez már teljesen elég mindenre, nem? Tehát az örök élet az, mondjatok ennél nagyobbat, hát nem tudom, hogy tudtok-e. Ez már minden benne van. De tovább megy ennél, és azt mondja, hogy de a kegyelem ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelem vala ajándék, amely az egy ember Jézus Krisztus, és sokkal inkább elhatott sokakra. Tehát nem, hogy csak te kapsz örök életet, hanem a környezetedben élő emberek is kaphatnak örök életet. Még fokozza a kegyelmet, és fokozza az ajándékot, és azt mondja, hogy figyelj csak ide, Kriszta, vagy Mónika, vagy most sorolhatnánk különböző embereket, odaadom neked az öröket, de ennél tovább megyek, hanem még a te társadalmadnak is odaadom az örök életet, ami rajtad múlik, hogy ezt az ajándékot továbbítod-e. Ez hatalmas felelősség, és ezért van az, hogy az ember azért el tud ezen gondolkodni, hogy hát valami közünk van az örök élethez, mégpedig az, hogy én elmondom az evangéliumot. Ennyi közünk van, nem mi adjuk az örök életet, nem mi adjuk ezt az ajándékot, de el tudjuk hívni cipődoboz akcióba az embereket, ugye, és le tudjuk őket ültetni ide, és az emberek itt megkapják azokat a kis dobozokat karácsonykor, és ebbe pedig szerepünk van. Vagy megszervezzük ugye ezt a cipős doboz akciónak a kereteit. Tovább megy. Azt mondja, hogy aki hisz az ő tulajdonfiának, nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Hát, és még mindig tudja fokozni, nem? Tehát, hogy tényleg fokozza, és kibontja, hogy még milyen ajándékok vannak. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Aztán tovább megy. Azzal, hogy örök életet kaptunk, és a környezet, akár még a környezetünk, a családunk is, nem állnak a hívő élet, és nem értünk révbe, és nem értünk be a célba, hanem igenis, egy életet végig kell ugye élnünk itt a Földön, mert Istennek terve van velünk. És ahhoz, hogy ezt ebben a hitben megmaradjunk, ebben az üdvösségben megmaradjunk, ehhez Isten erőt is kell, hogy adjon nekünk. Az ő fián keresztül ugye ezt megadta nekünk, de ehhez az erőhöz kell Istennek a Szent Szelleme is ahhoz, hogy hitben tudjunk járni, hitben tudjunk élni, a kegyelemben meg tudjunk maradni, hogy erőnk legyen ellenállni a gonosznak, hogy erőnk legyen szembeszállni vele. És ugye mondja, hogy ezt is megadta, mert ugye itt írja, hogy a ti atyátok jókat, tehát a ti atyátok ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Péter pedig ezt mondta nekik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök bocsátára, és veszitek a szent lélek ajándékát. És még tovább folytatja, több helyen is ugye írja ezt, hogy Isten még záloglatta nekünk az ő lelkét, hogy ameddig el nem jutunk az örök életet, tehát amíg át nem változunk, és be nem érünk a mennyországba, hogy úgy mondjam, addig is már megtapasztalásokon visz minket keresztül, az életünk során folyamatos megtapasztaláson keresztül, ami elég erőt ad ahhoz, hogy kitartsunk mindvégig. És hogyan nyilvánul meg ugye a Szent Szellemnek a jelenlét a mi életünkben, úgy fent ajándékokról beszélünk, még több ajándék, tehát a legnagyobb karácsony, nem? Az egész élet, hogy újba ajándékokat ad, és mégpedig olyan ajándékokat, hogy lelki ajándékokat. És akkor ott sorolja, ugye különböző lelki ajándékok vannak, amiket a Szent Szellem elvégez a mi életünkben. És akkor ott van a nyelveken szólástól kezdve, sorolja, az egész Korintus levél erről szól, hogy milyen lelki ajándékok vannak, kegyelmi ajándékok vannak. És ezeket lehet tanulmányozni. Most én ezeket nem fogom kibontani. De mégis, több a Biblia erről egyértelműen, mert minthogy, és akkor egy pár példát felhozok, Róma 12, minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás a hitnek szabálya szerint, vagy a Tesszalonikában, maga pedig az Úrunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket, és kegyelemből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. És akkor ott is folytatja, megnevezd a kegyelemnek benned való ajándékat, amely adatot neked profétálás által, a presbitérium kezének rád tevésével. És akkor itt egy pillanatra megállok, és a Timóteusnál, Timóteusnak azt mondja Pál, hogy megnevezd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatot neked profétálás által a presbitérium kezének rád tevésével. Hogy akkor sokan vagyunk úgy vele, hogy kapunk ajándékot. Jön a karácsony, ugye mindenki ajándékokat osztogat, és akkor különböző ajándékokat veszünk elő. És a gyerekek a legjobb példák erre, hogy fogják, előveszik, örülnek, és akkor szemmel látható, ha valami nekik nem tetszik. És van olyan, hogy ez a gyerek fogja, kap egy játékot, nagyon örül neki, szaladgál vele, egész vele is alszik, játszik vele, de azután csak eltelik egy időszak, kap egy újat, és azt el is felejti az előző ajándékát. És félreteszi. Hát a mi gyerekeinknél is ez teljesen, vagyis hát a nagyobb lányunknál, ugye, kicsi az még csak fél éves, hát a lányunknál látszik, hogy van egy csomó játéka, és van olyan, amihez hozzá sem nyúl már hónapok óta egyáltalán. És fontos ez a hívő ember életében is, hogy van-e olyan ajándék, amit kaptunk Istentől, és hogy félretettük valahol a polc legaljára, és hozzá sem nyúlunk már. Van az életünkben olyan, hogy Isten valamiben megajándékozott bennünket, és azért ilyen volumenű ajándékokról beszélünk, mint amiket felsoroltam az előbb, tehát nem ilyen kis mit tudom én, zokniról vagy pulóverről, hanem örökké valóságba kiterjedő ajándékokról beszélünk, és ezt így félretettük, félredobtuk. És ha igen, akkor miért? Mi az az ajándék, amit kaptunk cserébe? Mi az a jobb játék, vagy mi az a jobb tárgy, amit kaptunk, vagy jobb bögre, ugye, vagy akármi, amiért félre tudtuk tenni ezeket a volumenű ajándékokat, amiket kaptunk Istentől? Ez egy nagyon elgondolkodható kérdés. Hogy van-e ilyen, amit félretettünk, és ha igen, akkor miért tettük félre? Sajnos van. Én azt kell, hogy mondjam, az én életemben is van ilyen, hogy én ebből a kegyelemből kitekintek, és van olyan, hogy földi hiába való dolgokra terelődik rá figyelmem. És ahelyett, hogy ezeket a, ahogy itt mondja, hogy, sőt, aztán Timóteusnak is mondja Pál, tehát ez az előbb, amit olvastam, az 1 Timóteus 4-ben van, 2 Timóteus 1-6-ban azt mondja, minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelme ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétel által. Tehát még Timóteus életében is, vagy Timóteust is emlékeztetni kellett arra, hogy emlékeztetlek Timóteus, hogy gerjeszt fel azt az ajándékot, amit az én kezem rátétele során hozzád került. Hogy ez milyen hatalmas dolog. Hát ki gondolná, hogy Timóteus? Hát Timóteus mindenhol dicséri az ige, meg hát Pál is, hogy mennyire szellemi, hogy az idősek közt is mennyire helytállnak, hogy mennyire bölcs, meg mennyire működik benne Isten ajándéka. Őt is figyelmeztetni kellett, és emlékeztet, hogy emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelme ajándékát, amely benned van. És az embernek fel kell gerjesztenie ezeket az ajándékot, ami benne van. És ha az életünkbe kudarcok jönnek, ha az életünkbe elesések jönnek, ha az életünkben elesünk a próbákban, az mind annak tudható be többek között, ugye elsősorban a gyalogság, másodszorban az, hogy elfeledkezünk arról, hogy mire hívott el minket Isten. Kilépünk abból a szerepkörbe, amit ő ránk tett. Ha János nem ilyen alázatban szolgált volna, mint ahogy itt írja, hogy nekem egyre kisebbé kell válnom, nekem az én személyiségem egyre kevésbé fontos, és neki kell egyre nagyobbá válnia. Ez olyan, mint a színpadon, hogy én egyre hátrébb megyek a sötéte, a kulisszák mögé jött, meg egyre előrébb küldöm, hogy most már átadjam neki a porondot. És ez Jánosban nem lett volna ott ez a lelkület, hanem ő félredobta volna Jézust, és ő állt volna, és elkezdett volna beszélni, akkor valószínűleg ő is elesett volna. Valószínűleg ő is kudarcot volt volna. És ha ő a saját egoizmusát előtérbe helyezte volna, és nem tudta volna félredobni, és ezt az ajándékot megragadni, amit kapott Istentől, és ezt felgerjeszteni magában naponta, akkor őnek is az lett volna az élete vége, mint ami lett, hogy mártír halált halt Istenért és a hitéért. Valahol félúton elveszett volna. És biztos vagyok benne, hogy az igében annyi ember, akik nincsenek felsorolva, de a történelem során voltak, hogy elkezdték ezt az erős, intenzív szolgálatot, és elkezdték, és valahol félúton megalkuttak, és valahol félúton ezt az ajándékot betették a fiókajába, és ezért be se kerültek az Bibliába, mert nem tartottak ki mindvégig. Mert azt mondja az ige, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. És ne legyünk mi olyan ember, akik félúton megállunk. Ne legyünk olyan emberek, akik egy darabig elmegyünk, megmozgatunk hegyeket, meg felbojdítjuk a gyülekezetet, ezt mondjuk, hogy gyerünk, menjünk dicsőíteni, ez bennem is volt ilyen sokszor, hogy menjünk dicsőíteni, meg, és aztán meg csak így néhány hónap alatt meg az úgy szépen úgy alább hagy. És még sorolhatnák más területeket is, amiben ez úgy jelen van. Hogy ugye nagy lánggal, nagy tűzzel elkezdjük a dolgokat, és aztán csak egyszerűen ezt hagyjuk alább hagyni. És rátérek, hogy egyébként, hogy lehet ebből, hogy lehet ebben járni, ebben a hitben. De előtte még tovább mennék néhány gondolat még ezzel az ajándékkal kapcsolatosan. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Vagyis, van egy ajándék, azt nem tarthatom meg magamra, mert nem arra van adva többnyire, illetve az egymás ajándékaival is jó kell sáfárkodnunk. Mert itt azt mondja, hogy egymás, sáfárkodjatok azzal egymásnak. Tehát nekem meg kell osztanom az ajándékaimat mással, ugyanakkor az a másik se vesse meg ezt az én ajándékomat, amit én kaptam Istentől, mert azért az elég furán néz neki, hogy kapok Istentől egy tökéletes ajándékot, amit nyilván az én egóm sokszor úgy háttérbe helyez, ahogy említettem, és nem tud érvényre jutni tökéletesen Istennek az ajándéka az én életemben, akár ugye a kegyelmi ajándéka, profétás vagy bármi más. És egyszer csak azt veszem észre, hogy emberek meg ezt elkezdik bírálgatni, hogy ennyi, hát miféle ajándékod van neked? Hát elég piszkos, elég fura, elég kis otromba ajándékod van neked. Nem. Hanem Istennek az ajándéka tökéletes. Jó lehet a hordozója, nem tökéletes, de az ajándék tökéletes. És lehet, hogy nem úgy képviselem én Istent, ahogyan képviselnem kellene. És ezért elfogadom azt, hogyha valaki ezt elmondja. Ugyanakkor az, amit Isten rám bízott, annak viszont az, amit ő rám bízott, az tökéletes. Az ő célja az én életemben, az tökéletes. És ezek olyan fontos dolgok, hogy sokszor ezek fölött elsiklunk, ezek fölött, és én magam is elsiklok nagyon sokszor e fölött, hogy elkezdem az embert bírálni, a hordozót elkezdem bírálgatni. Ugye, úgy is mondja egyszer, hogy a tűzet, ugye, ti vagytok a világvilágossága, és nem rejthető a véka alá, ugye ez a fülá, meg a hegyen épült város sem rejthetővel. Elkerülhetetlen az, hogy aki Istennek az országát képviseli, az feltűnő jelenség legyen valamilyen szinten. Tehát bizonyos értelemben. Most és itt nem celebségről beszélek természetesen. És igen, aki pedig ki van rakva kirakatba, az előbb-utóbb feltűnő lesz embereknek, és sokaknak a nem tetszéseit fogja majd kiváltani. A kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk ehhez. Gyorsan eldugjuk a mécsest a véka alá. Mert hát ki akarják oltani? Vagy pedig kérünk az olajárustól még olajat, még többet, hogy egyre nagyobb legyen ez a tűz. Ez egy nagyon fontos kérdés. Bölcsen sáfárkodni az ajándékokkal. Meg ugye a talentumos példázatot is ismerjük, hogy meg is lehet duplázni őket. Úgyhogy nyitott kézbe Isten bele tudja helyezni ajándékát. A másik gondolat pedig menet, az pedig az lenne, hogy milyen hatalommal, kérdezték is többször Jánostól és még Jézustól is, hogy milyen hatalommal jössz te nekünk itt, és mi az, hogy milyen hatalommal kezded el ezt a prédikálást, meg ezeket a dolgokat, amiket teszel, támaszd ezt alá, hogy milyen hatalom ki van mögötted. És sokan tudták, tehát akik úgy nem direkt ellenségesen álltak hozzá, tudták, hogy Istentől van az az ajándék, és Istentől vannak ezek a hatalmak, amik megnyilvánultak, mert van hatalom, igenis van hatalom az embereknek a kezében, amit Isten ráhelyez. És amennyire meg tud Isten nyilvánulni az embernek a belsőjében, és ki tud formálódni, láthatóvá válhat Isten, úgy igenis Isten hatalma nyilvánvalóvá válik az emberek életében, és erre rá fognak kérdezni majd sokan, hogy milyen hatalommal teszed ezt, amit teszel. És János ezt így elkezdte sorolni. Hát ugye, ez egy érdekes dolog egyébként. Én mikor, ugye én egy kisvárosban nőttem fel Beregszászba, olyan hatalmas épületeket nem láttam. Lapjáratom, a templomtól nagyobbat nem láttam. És ahogy jöttem így egyre bejebb Magyarországon, ugye már Nyíregyháza, meg Debrecen utazni, már 10 emeletes fölötti épületek voltak. Én a második emeleten laktam, és úgy lenéztem erről a második emeletről, és hú, milyen nagy magasságban. Tehát ugye azért azt úgy megszoktam, de ha fölé mentem, valakinek az 5. szintjére fölmentem, akkor így kinéztem, és így elszédültem. Kijöttem Nyíregyháza, Debrecen, ott már 10 emeletes fölötti házak is voltak, akkor azon már tényleg csodálkoztam, hogy ezek aztán már dupla akkorák, mint amit a legnagyobb, amit életemben láttam. Kijutottam Bécsbe, ott meg toronyházak vannak. Hát ott így kocsiból így fölfelé néztem, és akkor nézték, hogy ez a gyerek itt mit nézett. Ezeken az épületeken is úgy teljesen kinemettek. És gondolom elmennék New Yorkba, vagy Dubajba, vagy nem tudom, ahol vannak ilyen felhőkarcolók, ezek a legmagasabbak, ott meg teljesen elámulnék, hogy mik vannak a világon. Miért mondtam ezt a példát? Azért, mert ez egy szemléltetés arra, hogy Isten hatalmát hogy lehet befogni. Amíg nem tapasztaljuk meg Isten hatalmát, addig olyan szűk látókörön tudunk gondolkodni, és el se tudjuk hinni, hogy van más. Amikor már egy kicsit jobban megtapasztaljuk őt, és jobban megláttuk az ő hatalmát a mi életünkben, és elkezdünk hitben egyre jobban felnőni, és ő egyre többet megmutat magából, egyre jobban rácsodálkozunk arra, hogy ő milyen hatalmas. És amikor már látjuk az ő valós lényét, lelkileg persze, mert nem bírnánk elviselni, akkor úgy egyre kisebbnek érezzük magunkat, és egyre jobban elveszünk. Minden nagyobb városban vagyok, annál kisebbnek érzem magam abban a városban, és annál jobban azt látom, hogy senkit nem ismerek. Míg az egyik városban mindenki köszön nekem, hogy szevasz, na nem mindenki, enyhe túlzás persze, tehát sokan köszönnek, addig egy másik városban csak így félrelöknek, megböknek, eltolnak, és észre se vesznek téged. És Isten hatalmát, és én így tudom elképzelni, hogy ahogy megtapasztalom, hogy hát nem csak így tudom szemléltetni, elképzelni, azt meg is tapasztaltam, de hogy szemléltetni, hogy Isten olyan nagy, hogy mi egyre kisebbé és kisebbé válunk. És milyen ostobaság lenne nem elfordulni, és már pedig ennél az épületnél nincs nagyobb. Hát kinek hazudnánk? Hát tudjuk, hogy van az 5 emeletes épületeknél nagyobb. Tehát becsaphatjuk magunkat az, hogy nem létezik nagyobb, de létezik. És Istennek a hatalmát is egyre inkább meg lehet tapasztalni. És amikor valaki így áll Istenhez, hogy már pedig én akarom látni a te nagyságodat, meg akarok még többet tapasztalni belőled, akkor egyre jobban csak azzal fog szembesülni az ember, hogy milyen kicsi, és milyen parányi, és mennyire apró. És eszébe se jut már ott fentről lenézni a többi embereket, mert hol vagyok én Istenhez? Hol állok én ő hozzá képest? És akkor néhány igét összetettem ezekből is, és akkor például János. Ja igen, és azért mondtam el ezt, mert Jánosnak kellett az, hogy ő ennyire lássa Istennek a nagyságát, hogy el ne szálljon attól a nagy ajándéktól, amit ő kapott, mert azt mondja rá Jézus egészen konkrétan, hogy bizony mondom, hogy embertől nagyobb, vagy azt mondta, nagyobb ember még nem született a Földön, mint ez a János. Akkora szolgálata volt a Jánosnak, hogy Jézus azt mondja, nem született még nagyobb ember, mint ő. Pedig azért volt Dávid, volt Illés, volt Mózes, meg még mondhatnánk jó pár embert, Jézus tudta, hogy mit beszél, és azért erre azt mondta, hogy gyerekek, azért akit most láttok, azt jegyezzétek meg. Mert ez nem vicc. És ez a János tevesszőruhát oldott, még egyszer mondom, alázatba tehát, mert ő látta Istennek a nagyságát. És azt mondja, én ugyan vízzel keresztelek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Pontosan tudta, kivel áll szembe. Pontosan tudta az, hogy ki jön utána, és pontosan tudta, hogy ki az a Jézus. Tovább azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtlen. Emlékeztes magad erre sokszor naponta. A lélek kész, de a test erőtlen. Ne szálljunk el, ugye? Aztán folytatja. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincsét, bemenvén annak házába, hanem ha előbb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. Hogy értsük ezt, hogy azért vannak hatalmak rajtunk kívül is, meg vannak nálunk erősebb lények, úgy azért azt tudjuk jól, tehát az nem titok. És nem tudjuk legyőzni a sátánt, hogyha úgy most nekiugrunk, nekifeszülünk, aztán jól elver, volt erre példa, tudjuk, a keresztelő János, vagy, és nem keresztelő, hanem az apostolok cselekedetében volt, hogy hogy az egyik tanítványok elmentek ördögöt űzni, aztán mesztelenül szaladtak el, mikor rájuk vetette magát ez az ördög, ez a megszállott. Szóval azért ez nem vicc. Azért ez nagyon nem vicc. És csak úgy tudjuk megkötözni ezt az erős házban lakó valakit, hogyha erősebbek vagyunk nála. Hát mi nem vagyunk erősebbek, ezt tudjuk, de Krisztus az, aki bennünk élő erősebb, és ő legyőzte a sátánt, és a fejére taposott a sátánnak. Jézus pedig azonnal, nem tovább, hogy szeresd azért az Urat, a te Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. És szeretni őt teljes szívből, teljes elmédből, teljes lélekből, és teljes erőből, és szeretni emberek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Tehát hozhatsz te akármit Istennek, akármilyen ajándékot felajánlhatsz. Van, aki az egész életét felrakja arra, hogy Istennek oda szentelje, aztán, hogy mennyire sikerül, vagy mennyire, ez egy másik kérdés. Beköltöznek, elvonulnak, beöltöznek különböző ruhákba, és még erre is azt mondja, hogy pedig csak két dolgot kell megtenni. Azt mondja, szeresd Isten teljes erődből, teljes lelkedből, és fele barátaidat. Egyébként ez a Márk 12.33-ban van. Szeretni a teljes szívből, ugye, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Szerintem, amikor nálam erősebb rájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányul, elosztja. De Jézus azt mondja, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, de azért idővel megtérve a te atyát, fiait erősítsed. Ezt Péternek mondta. Már az árulás után, illetve a tagadás után, bocsánat, Judás árulás, tehát Péter megtagadta Jézust, és akkor Jézus oda megy, majd leül. Péternek már nem sok egója van, amikor találkozik Jézussal, mert már amikor azt mondta, hogy a halálba is veled megyek, hát azt tudjuk, hogy nem, hanem megtagadta, és háromszor megtagadta, és Jézus tudta ezt, hogy akkor ott van előtte Péter, ott ülnek egymással szembe a tengerparton, sütögetik a halat, és akkor mondja Péternek, hogy Péter, szeretsz engem, ugye megkérdezi többször is Péternek, ez elég rosszul esett, ugye, mikor háromszor megkérdezte. És előtte mondta neki Jézus, ugye, hogy de én imádkoztam érted, hogy el nem fogyatkozik a te hited. Te azért idővel megtérvén, már előre figyelmeztette az árulásokat, hogy a tátyát fejét erősítsed. Hanem vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Annyi hely van, nem is fogom felolvasni az összes igerészt, amit itt kijegyzeteltem magamnak, de annyi helyen van erről szó, hogy már pedig Isten lelke felerősít minket arra, hogy őt szolgáljuk. És megerősít minket arra, hogy ő a hitben járjunk. Mikor Péterék is mentek Jeruzsálembe, és így már olyan nagy gyógyításokba vettek részt, hogy tényleg, aki ezt csak hozzájöttek meg, aki ezt csak oda érintettek bármit, már azonnal meggyógyult. Ilyen hatalom volt bennük Istennek a lelke által. És akkor kihallgatják őket, hogy ezt a születésétől fogva sánta embert, hogy tudtátok ti meggyógyítani? Péter csak ennyit mond, hogy emberek. Ugye az Abcsel 3.12, mikor pedig ezt látta Péter mondani, itt meg Izrael fiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi ránk, mintha tulajdon erőnkkel, vagy jámborságunkkal művettük volna azt, hogy ez járjon. Nem lehet másképp, csak úgy, hogyha maximálisan félretesszük az egónkat, és maximálisan engedjük Istennek a hatalmát, szabadjára engedjük a mi életünkben. És mondok még, a végére felolvasnék egy igét, itt nem fogom sokat ragozni. A 2 Tesszalonikát fogom olvasni. 2 Tesszalonika 2-ből felolvasok egy igerészt. Semmiképpen ne engedjetek, hogy valaki becsapjon benneteket. Mert mielőtt az Úr napja eljönne, még más dolgoknak is meg kell történniük. Előbb az Istentől való elfordulás ideje következik, majd megjelenik a bűn embere, aki pusztulásra van ítélve. Ő az, aki szembeszáll majd mindennel és mindenkivel, amit vagy akit Istennek neveznek és imádnak az emberek. Ugyanis saját magát akarja mindezek fölé emelni. Egészen addig, hogy trónját Isten templomába helyezi, és azt mondja magáról, hogy ő az Isten. Erről már beszéltem nektek, mikor nálatok voltam. Emlékeztek rá? Azt is tudjátok, mi tartja vissza a bűn emberét, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. Igaz ugyan, hogy a törvénytelenség ereje titokban már is működik, de valaki még most is feltartóztatja, amíg el nem távolítják a törvénytelenség útjából. Amikor ez megtörténik, akkor fog megjelenni a bűn embere. Őt azonban az Úr Jézus meg fogja ölni a leheletével, az Úr megjelenésének dicsőségével vet majd véget neki. A sátának is van ereje, mert hogy folytatja, hogy a bűnemberének megjelenése a sátán munkájának eredménye lesz, ennek a személynek a működését nagy erők, hamis jelek és csodák fogják kísérni, mindenféle gonosz trükkel igyekszik becsapni majd azokat, akik a pusztulás felé haladnak, mert visszautasítják az igazságot. Pedig ha szerették volna az igazságot, megmenekülhettek volna. És akkor itt még írja tovább. Ez egy hatalmas ige, ami abszolút aktuális a mai világunkban. De a törvénytiprás már titokban megy. Hát, ha körbenéztek, látjátok ezt, hogy szerintem már nem is annyira titokban, de még erre azt mondja, hogy még titokban megy, mert még úgy nem lett, mert még ott valami visszatartja ezt az óriási nagy törvénytiprást, és ez valami egyébként a Szent Szellemén, meggyőződésem, hogy ez így van. És a Szent Szellem pedig az emberekben van benne, tehát a hívő emberekben. És a hívő emberek azok, akik még úgy visszatartják az igazi nagy tébolydát ebben a világban. Tehát Isten rajtunk keresztül tudja még így ezt a fazekat, amiben forra víz lezárva tartani. És a hívő embereknek ez a feladata, hogy ez a tébolyda megy, ez a mindenféle gondolkodásmód, most nem szeretnék itt részletekbe belemenni. És azért erősen, azért érezzük, nem azt, hogy keresztény oldalról, hogy azért a társadalom próbálja elnyomni ezt a keresztény identitást, meg próbálja így lenyomni, hogy hát ti milyen gondolkodásúak vagytok, milyen maradiak vagytok, meg stb. És hogy gondoljátok ezt, hogy nem fogadjátok el a körülöttetek érő embereket, más hitűeket, stb. De azért a hívő emberek csak odaállnak még mindig, és csak képviselik az igazságot, és csak elmondják azt, hogy a Biblia tükrében már pedig mi a bűn, meg mi az, ami a valóság, meg mi az, ami nem bűn, mi az igazság. És ezt így hirdetjük, amennyire csak tőlünk telik. Minél intenzívebben kell ezt tennünk, egyértelműen, mert nekünk egyértelműen ez a feladatunk. Mert még kaptunk erre felhatalmazást. Ameddig mi itt vagyunk, minket nem veszel Isten, nem tesz félre az útból, nem vesz magához, addig mi vagyunk azok, akik ezt tudjuk képviselni, és tudjuk azt a törvénytelenséget, amennyire csak lehet, rávilágítani erre és megszüntetni. De eljön az idő, amikor ez teljesen nyilvánvalóvá válik. A bűnemberének megjelenése. Akkor már nem lesz visszatartó erő. El fog jönni az emberiségnek az életébe az a pont, amikor lezáródik egy vonalathoz Isten. Eddig volt az én lelkem, ugye mondja az ige ezt, eddig volt a lelkem a földön, én most elveszem. És mehettek, kereshetitek jobbra, sehol se fogtok engem megtalálni. És akkor a bűn fog teljes mértékig kiterjedni a földre. Figyelembe véve a mai korszakot, elég ijesztő, mert én már most is, hogy még itt van Isten lelke a földön, itt is borzongok attól, ami itt van körülöttünk. És az a mély gonoszság, az a sok mély betegség, szörnyűség, ami itt az embereken uralkodik. És ez a sötétség, ami a világban van, már ijesztő számomra. Természetesen ettől nem félünk, mert mi felnézünk Krisztusra. De mi lesz akkor, hogyha megvonja a lelkét már a földről, és már nem leszünk itt, vagy nem lesznek itt a hívő emberek? Azt el sem tudom képzelni, azt a sötétséget is. Azért olvastam fel ezt az igét, hogy gondolkodjunk el, hogy ma még tart a kegyelmi idő. Ha nem vagyunk megtérve, akkor adjuk át az életünket Krisztusnak. Ha meg vagyunk térve, aki meg van térve, annak meg azért legyen az motiváció, hogy igenis az emberek teljes tévedésben vannak. Olyan szintű tévedésben, hogy pusztulás vár rájuk. És egy ilyen világ következik. És hogy vajon mennyi időnk van arra, hogy még minél több embert megmentsünk. Hogy átadjuk ezt, ugye meghívjuk őket erre az ajándékoztásra, amiről beszéltem az elején. Ezen érdemes elgondolkodni, és hogy nekünk mi a szerepünk ebben. De azt most mondom, és az igetük fényében mondom, hogy nincs olyan ember, akinek nincs feladata a Krisztus országába, Isten országába. Nincs olyan ember, aki nem kapott talentumot. Nincs olyan ember, akire Isten nem bízott feladatot. Mindenkit Isten be akar állítani a saját seregébe, és azt érezhetjük, mekkora harc dúl a sötétség és a világosság oldalán. Tehát ezt nem kell magyarázni. Tehát ezt mindenki érzi, hogy folyamatos harc van a világban, szellemi harc. És nem szeretném azt, hogy a hívők dezertőrök legyenek, hogy el kell dönteni azt, hogy mi melyik oldalon állunk. Nem tudjuk kivonni. Nincs diplomáciai mentesség ebben a háborúban. Ez mindenkire kihat. Mindenkire. A legkisebbtől a legnagyobbig mindenkire kihat ez a harc, ami a világunkban zajlik. És mi választhatunk, hogy most elkezdünk menekülni, de hát abban Isten nem gyönyörködik, és az biztos, hogy a dezertálást ezt megbünteti. Vagy pedig mi is belállunk ebbe a harcba, felveszünk a kardot, felveszünk a sisakot, és belállunk szellemi harcba, és a helyünkön vagyunk. Meg nem elhallgatjuk, hogyha látjuk a veszedelmet, hanem igenis odállunk, és oda tesszük a részünket. Én meggyőződésem, hogy csak ez az egy lehetőség van, nincs más lehetőség. És amikor majd fogunk imádkozni, amikor majd elmegyünk haza, akkor ezeket az igéket egy kicsit forgassuk a szívünkbe, hogy mi a mi feladatunk. Mit bízott ránk Krisztus? Hogyan képviseljük mi Krisztust? Hogyan látszik mi rajtunk keresztül? Az egoizmusunk mennyire nyomja előt? És ezeken gondolkodjunk el. Amen.